Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Kis túlzással világesemény volt a magyar választás, hát legalábbis Európában és az amerikai politika csináló közegben mindenképpen, tehát rettentő sok külföldi újságíró meg tudósító stáb dolgozott, forgatott Magyarországon, és mindenhol a létező újságok címlapján, vagy pedig a média oldalak első híreiben szerepelt az, hogy mi történik Magyarországon. Németh András van velünk a HVG-től, és Zentai Péter a Klubrádiótól. Szervusztok!
Szervusztok!
A Válasz online-on megjelent Laki Zoltánnak egy cikke, ami arra azzal foglalkozik, hogy mi lesz az illiberális internacionálival ezek után a világban, és hát persze megállapítja, hogy a magyar választás az nem fordít meg trendeket, és nem változtatja meg az amerikai politikát, nem fognak inkább szavazni a demokratákra ősszel, bár Trump így is bajban van, de azért a hangulatra igencsak nagy befolyás gyakorol az, hogy Orbán elveszítette a hatalmat, és ezzel kevésbé számít talán mintának ezekben az országokban már, ahol annak számított. Mit gondoltok erről?
Én talán arra gondolok, hogy talán most válik mintává, mintává annak, hogy meg lehet szabadulni tőle. Tehát ugye mondhatja, hogy szinte világesemény, én arra gondolok, hogy ez nem is szinte, hanem világesemény volt, tehát Ausztráliában is erre odafigyeltek, Kínában odafigyeltek, ugye említett az Egyesült Államokat, tehát ez tényleg egy emblematikus figuráját sikerült eltávolítani ennek a jobboldali populizmusnak, és tulajdonképpen ez máshogy eddig még nem sikerült, tehát tényleg van egy európai és világtrend sajnos, ami azt mutatja, ezek a jobboldali populisták előre törnek rá, Franciaország, Olaszország, nem akarom, vagy az AfD Németországban, és most sikerült először igazán megállítani, mert ugye Hollandiában, és Wilders kikapott, de hogyha ott megvakarjuk az eredményeket, azt látjuk, hogy ez a fajta szélső jobb nem kevesebb voksot kapott, hanem ugyanaz a voks mennyiség elosztott három fel, és ezért tudott egy normális kormány megalakulni. És én azért érzem, hogy ez tényleg egy világesemény, mert mintává szolgál annak, hogy hogyan lehet megszabadulni egy ilyen szerintem erősen autokrata vezetőtől, és megengedtek még egy mondatot, ami szerintem nagyon fontos, hogy a módszer is talán átvehető lesz, tehát nem a régi pártok döntötték meg Orbán Viktort, hanem egy újonnan szerveződő tulajdonképpen egy újonnan szerveződő párt egy nagyon erős személyiséggel, és ez valószínűleg máshogy is példa lesz. Tehát más országokban is szenvednek a régi pártok, ahol autokrácia van, és valószínűleg új embereknek sikerült csak ezt az eredményt elérni, amit most Magyar Péteréknek.
Meg új szavazóknak, ugye?
Ez igen, csak nem akartam teljes mértékben magamnál tartani a szót.
Egyetértek, hogy ez egy abszolút világesemény volt, óriási közvetlen hatással minden országra, akár féldemokrácia, akár éppen az ellenkezőjét liberális ország. Csak azt ne feledjük két dolgot. Az egyik az az, hogy a mai világban minden területen felgyorsulnak az események. Ennél fogva az, hogy most úgy érezzük, és teljesen jogosan, hogy itt egy drámai változás történt, ez ugyanilyen demokratikus keretek között visszájára is tud majdan 3-5 év múlva, vagy bármikor fordulni, mert az emberi esendőség ezekben az ismeretlen időkben olyan mértékű, hogy elfelejt. Tehát a széles tömegek elfelejtenek, és az itt és mostra koncentrálnak. Itt és most az egész világon ez egy komoly eufória. Egyúttal az alapvetés az az, hogy lelki csapás érte azokat, akik hittek abban az illiberalizmusban, amit ennek az embernek tulajdonítottak. Egy dolog azonban alapvetés, hogy ez az ember valami olyasmivel próbálkozott, ami nem jutott az eszébe a többi liberális pártnak. Hogy demokrácia is legyen, és diktatúra is legyen, és elhitette magával, hogy lehet ötvözni a diktatúrát a demokráciával. Ugyanúgy, ahogy a reformkommunisták is elhitették magukkal, hogy lehet emberarcú szocializmus, és reformokkal is lehet. Azoknak volt igazuk, vereséget szenvedtek, történelmi vereséget, akik Gustav Husákként, Erich Honeckerként megmondták, hogy ilyen nincs. Vagy diktatúra, vagy a diktatúra halála a legkisebb engedmény. Az a kísérlet, amit Orbán a másik oldalon csinált, hogy lehet egy illiberális és demokrácia kettő, amelyik ellentmond egymásnak, az bukott meg. És azért lehetünk nyugodtak, mert ilyesfajta kísérletekkel nem akartak próbálkozni a szélsőjobboldali pártok, hogy ők diktatúrikusak akarnak lenni a többi országban. Nem igaz, hogy Le Pen fel akarta volna számolni a demokráciát. Ez az ember gyakorlatilag fel akarta számolni a demokráciát, egyúttal meg akarta tartani a demokráciát.
Hát legalábbis a díszleteit.
De ez a kísérlet elhúzható hosszú ideig, mert Belarusban rá kellett jönnie a diktátornak, hogy hiába kísérletezik demokráciával, abban a pillanatban, amint a demokráciának jelei felmutatta, abban a pillanatban a nép azonnal többet követel. Nem lehet megcsinálni. Venezuela az egy speciális eset. Ott is sikerült egy ideig ezt a demokrácia, diktatúra, stb. Csinálni. De az egész semmi másként nem működik, mint egy korrupciós hálózat, de az éppen azért, mert csak semmi több, mint korrupciós hálózat, az meg tud bukni. Az a lényeg a dolognak, hogy itt óriási tévedések vannak abban a tekintetben, hogy mi volt ez az egész rendszer. Ennek a rendszer, ez fenntarthatatlan rendszer volt ez a magyar, mert mixtúrát akart. Ilyen nincs. Vagy ez lesz, vagy az lesz. Kész.
Orbán Viktor mindig is világpolitikai szereplet tört, ugye egy időben, majdnem 16 évig volt uralmon, hozzáhámolhatjuk még a másik 4 évet, tehát majdnem 20. Ez rettentő sok idő. Ez alatt, mint egy idő után megunta volna a magyar közeget, amit sikerült depolitizálnia, tehát gyakorlatilag nem voltak versenytársai, és sorra nyerte meg a választásokat. Van egy választás a 18-as, ami nagyon érdekes. Akár beszélhetünk egy esetleges elcsalt választásról is ebben az időben, de lényegtelen, most már így utólag, sajnos, viszont az látszik, hogy miután megunta a hazai közeget, mert unalmasnak talált, elgondolta, hogy világpolitikai szereplő lesz, és az lett. Tulajdonképpen a rendszeren mögé megpróbált fölépíteni egy olyan nemzetközi hálózatot, amit Laki Zoltán ugye illiberális internacionálénak ír meg, amit mások nem próbáltak megcsinálni. Ugye időben nem nagyon értette az ember, hogy mit keres itt ez a sok intézet, a Danube Institute, vagy pedig az MCC, és mit keres ez a sok nyugati amerikai kutató és tudós jobboldalja, és természetesen ez egy hálózatépítés volt, és ennek a tartozika volt a magyar szípeknek a megrendezése, ahol valóban, hogy mondjátok, a illiberális elit felsorakozott mögött, és eljöttek ide, ugye itt volt ez a Milo Yiannopoulos, már el is felejtettük őt, ugye, aki magát veszélyes köcsögnek írja le, aztán Steve Bannon, Trump volt kormány, vagy kampányfőnöke, de Peter Thiel, a Trump párti mágnás, és hát nagyon sok ilyen ember. Egyébként érdekes módon Laki Zoltán azt írja, hogy nagyon sok olyan tudós, professzor, egyetemi ember is megjelent ezeken a megbeszéléseken, vagy munkaüléseken, akik tulajdonképpen belettek csalva ebbe a körbe. Tehát jó szándékúak voltak, jobb oldali gondolkodások voltak, de nem voltak diktatúra pártiak.
Nekem abszolút egyetértek ezzel, tehát én is találkoztam sok ilyen elemzővel, aki tényleg csillogó szemmel csodálkozott rá az Orbáni rendszer nagyságára, és nekem már nagyon régen az jutott az eszemben, hogy a 30-as években a Szovjetunióban is jártak nagyon jó szándékű baloldali emberek, akik körbejárták a Szovjetuniót, és úgy érezték, hogy ez itt a földi paradicsom, mert azt mutatták meg nekik. Én azt hiszem, most itt is valami ilyesmi történt, tehát tényleg, hogyha felsorolunk pár dolgot, anyák adómentessége, fiatalok támogatása, ezek mind nagyon jól hangzanak. Mi tudjuk azt, hogy mi van e mögött, tehát tudjuk azt, hogy miből finanszírozták, tudjuk azt, hogy mennyit loptak azért ebből el, de aki ide jön külföldiként, az tényleg csak ennek a krémét a jól átlátja. Én szerintem ezért volt az, hogy nagyon sok jó szándékú embert megvezetett. Visszatérve arra, hogy szerintem mennyire vált Orbán Viktor világtényezővé, tehát ebben igazad van, hogy egy ilyen példaérték volt, és tényleg egy ilyen öregként mutatta, hogy hogyan kell ezt folytatni. Viszont ha megnézzük, azért az eredményessége kétséges, és nem a választási eredményre gondolok, hanem arra, hogy mit ért el. Tehát Trump-al jó viszonyban volt, de nem érkezett meg ez a pénz pajzs. Putyinnal jó viszonyban volt, de ugye nem tudta megakadályozni, ha meg akarta egyáltalán akadályozni az ukrajnai háborút. Én azt sem látom, hogy Kínában mi az, ami nagyot elért volna. Tehát valóban őt fogadják ezek az úgymond nagy ágyuk, akiket azért én mondjuk annyira nem tisztelnék, lásd Putyin és Trump, de a valódi eredmény az nem túl sok. Tehát én kétségbe vonom azt, hogy Orbán Viktor valóban ebben az értelemben világpolitikai tényező vált volna. Azt leszem, tehát tényleg, hogy jártak ide az AFD-sek tanulni.
Igen, egy példa eszembe jut erre. Emlékeztek arra, amikor teljesen értelmetlenül húzta az idő Svédország NATO csatlakozásával, arra hivatkozva többek között, mit tudom én, hogy baj van a svéd demokráciával, de hagyjuk ezeket a dumákat, én, hogy a török államfő is ellenzi ezt a dolgot. Aztán a törökök belementek, és még hetekig tartott, amíg Orbán húzta ezt a dolgot, talán sértettségből, mert a törökök nem szóltak neki, hogy belementek mégis a Svédországnak a NATO tagságába, egyszerűen elfelejtették. Hát Orbán annyira nem volt tényező Erdoğannak, hogy elfelejtett neki szólni.
Igen, és ráadásul ugye a törökök elértek valamit, tehát változtattak a törvényeken, kiutasítottak egy-két embert, Orbán Viktor meg semmit nem ért el, tehát Svédország nem lett ettől nagyobb demokrácia, szabad így fogalmazni, tehát gyakorlatilag belesült egy vesztes helyzetbe.
Magyarország egy színjátékot játszott, és a szereplők nem tudták, hogy színházat játszanak, és annál azért nem tudták, mert annyira bugyuta a mai világnak az elitje, hogy velük ugyanúgy el lehet hitetni bármit, mint a legszerű kis emberrel. Egyszerűen azt, hogyha azt mondtad mondjuk egy osztrák orbánista politikusnak, hogy ez egy korrupción alapuló rendszer, akkor azt gondolja, hogy hát persze, hát egy Orbán ellenes, hogy ezt mondod, nem igaz, hát én ismerem az Orbán személyesen mond, hát ez nem egy korrupt ember, hát nem úgy néz ki, körülbelül ezen a szinten, és a Trumpnak a hatalomjutása, korábban egy picit a Boris Johnsonnak a hatalomról jutása Nagy-Britanniában jelezte, hogy egy nagyon komoly hűlésen megy keresztül, nem csak az egész világ, hanem annak az elitje. Ugyanis elhisznek dolgokat.
Mondjuk finomabban IQ csökkenésen megy át a világ.
Lehet, hogy IQ csökkenésen. A lényeg az, hogy nincsenek meg az emberi bölcsességnek a lehetőségei abban, hogy döntésekig eljussanak, mert a bölcsesség az együtt jár átgondoltsággal. Annyira gyorsan, elsőbb a technológia területén, és a technológiához igazodni akaró politika területén mennek az események, hogy ellehetetlenül az a fajta Adenaueri, vagy még talán még a 2000-es években bizonyos tekintetben, vagy sikerült, vagy nem, Merkel, főleg német bölcsesség is eltűnedezők, tehát tulajdonképpen fogjaivá válik a világ egy olyasminek, hogy egy nyilvánvaló paródiája a hatalomgyakorlásnak, amit a Trump képviselés, amit tulajdonképpen picit európaias kiadásban ennél fogva civilizáltabbnak tűnően a magyarok csináltak, hogy ez komoly. Nem tudják, hogy ez komolytalan. Amit itt csináltak, azt még a Magyar Péter is le tudta leplezni, vagy látjuk, hogy ő is folytatja a színjátékot, vagy sem, de most e pillanatban jól mondta, a legkorruptabb és a legszegényebb országgá vált 2010 óta Magyarország az Európai Unióban. A nulla eredmény a többiekhez képest, amelyek nem játszottak akkor a színjátékot. Tehát tulajdonképpen az egész úgy, ahogy van, fából vaskarika volt, mind rendszert tekintve, mind pedig az eredményét tekintve, az egyedüli dolog, ami összetartotta ezt, pontosan a korrupciós hálózatnak az ereje, a feudális vagy maffia struktúra. És a többiek ezt ma már tudják. Tehát annak tudatában kell nekik Orbánt idolnak tekinteni a jövőben, amennyiben elfogadják, hogy ez, ami történik itt, ez csak és kizárólag azáltal lesz 16 évig életképes, hogy mindenkit meg kell vásárolni. itt tartunk.
Hát, ha ez így volt, elég hosszú színjállodás volt 16 évünk
benne. Igen, ez azért benne volt ebben a propaganda is, amit én szerintem...
Hát a propaganda nagyon... az a színjátéknak a része.
Igen, de én azért kiemelném ezt, tehát ez egy... Én értem a Milosevicsi Szerbiában, értem a Szovjetunióban, értem Putyin alatt is, de ezt a fajta gusztustalan propagandát tényleg sehol, tehát pedig a putyini propaganda sem semmi, de
ott tényleg... volt alapja a dolgoknak, itt hát, semmilyen
nem,
alapja
azért nem Ukrajna volt. Ügyében nem, ott sem volt, tehát azért ugye az Ukrajna háborúval kapcsolatban Oroszországban már azt hirdetik, hogy minket támadott meg a NATO, de tényleg ez a mérhetetlen, szörnyű véresszájú propaganda, és én beismerem, én kétszer tévedtem az elmúlt 15 évben Magyarországot, illetve én azt hiszem 2016-ban fogadtam, hogy 18-ban nem nyernek a választásokon, benyertek, most pedig én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy ezt a társaságot nem lehet békés módon eltávolítani, és innen üdvözlöm tényleg a fiatalságot, amelyik ebben segített, és hogy ennek most örülök, hogy nem lett igazam.
De az nem számodra nem sokat mondó, hogy elhitték magukról, hogy egyidejűleg hogy ők demokráciák, és
egy demokrácia, és magukról,
de ha hát akkor miért engedték meg? Hiszen nyilvánvaló, hogy amit te fogadtál, amire fogadtál, az a logikus, hogy ezek nem adják át a hatalmat. Az egész fölborult azáltal, hogy a végén demokráciára kényszerültek játszani, és ez a demokrácia játék azáltal vált lehetővé, hogy Magyar Péter megjelent, és utána a nép nyilvánvalóan a Magyar Péter mögé áll.
Én szerintem biztos, hogy nem, jelentős részt igazad van, és nem tudom igazság szerint én sem megmagyarázni, azt lehet számítani, tényleg, hogy tehát itt nagyon sok dolog összeadódott, a gazdasági helyzet tényleg nem jó, és egy gazdasági válság idején az emberek hajlamosak a hatalomban őket elzavarni, másodszorban tényleg a fiatal. Tehát ugye nem csak Orbán Viktor unta meg a politikát, a belpolitikát, hanem a fiatalság is megunta Orbán Viktort, ami szintén nagyon sokat számított. És szerintem tényleg csak a látszatát tartották fel a demokráciának, tehát volt választás, és szerintem kicsúszott a kezükből az ellenőrzés. Tehát,
nem lehetett csalniuk.
Hát azért sok...
Úgy nem lehetett csalniuk, mert mindent így vagy úgy a rendszer meggyengüléséből fakadó kiszivárogtatás révén előre megmondta, hogy ezt ne csinálját, ne merjétek megcsinálni. Mindent előre megmondott az ellenfél, és jött a nemzetközi nyomás, és egyidejűleg nem lehetett másként csinálni, mint fair módon lebonyolítani a dolgokat. Ez nem a természetéhez tartozott a rendszernek.
Nem, épp azért mondom, hogy a dolog természete, vagy a rendszer természete szerintem az volt, amikor ide volt bezárásra a kezdeményezett népszavazás, és oda zavarták a kupaszokat, akik elzavarták. Tehát én arra gondoltam,
hogy itt is lesz
erőszak, és valahol kicsúszott a kezükből. Tehát én szerintem erősen benne volt a pakban, és talán épp amit mondasz, hogy mindent kiszivárgott, és az ellenzék megmondta, hogy ezt ne csináljátok, tehát hogy Szombathelyen ne lőjétek le Orbán Viktort, mi gyakorlatilag bebizonyítottuk Szerbiában, hogy nem volt bombafrász, tehát hogy ők szerintem ennél keményebbek lettek volna, de ezek a kiszivárogtatások megakadályozták.
De ha ez így van, az akkor a NER-ből folyamatos volt a kisúgás.
De csak
akkor még nem adták
időben
a nevüket hozzá, meg az arcukat.
De csak az utolsó időben. Tehát én azt látom, hogy elmúlt a félelem pár hónappal ezelőtt.
De már az első időszakban, már 2024-ben is látszott, hogy nagyon sok belső dolgot tud. Lehet, hogy saját élményeinek még megvolt az alapja, tehát a saját szemtanú volta is közre játszott, de utána, amikor erősödött, és akik érezték, hogy merről fúj a szél, azok már kettős játékot húztak, két kapura játszottak.
Hát pillanat, menjünk vissza egyébként a nemzetközi szintére még, mert tudom, hogy a belpolitika nagyon fontos, de hát itt a liberális internacionál jövőjéről kell beszélnünk. 2015-re datálják azt, amikor Orbán presztízse emelkedni kezdett, és ez a kerítéshez, illetve a migráns hullámhoz kötődik. Magyarország az ország volt, amelyik gyakorlatilag átzavarta magán ezt a hatalmas embertömeget, amelyik egyébként nem akart letelepedni Magyarországon, Németországba mentek. És utána a propaganda elkezdte azt, hogy megvédte Orbán Viktor az országot, fölhúzták a kerítést, és innentől lett egy mintája a jobboldali vagy szélsőjobboldali illiberális gondolkodásnak. De mi van még ebben a mintában, amit akár Trumpék, akár az AfD Németországban, vagy máshol löpenék követni akarnak? Mi volt az Orbáni csomag a nemzetközi szintére?
A demográfia. Elhitették Amerikában, hogy Magyarországon...
Tehát a születésszám.
A születésszám, igen, hogy ugye az ő narratívájuknak a leglényegesebb pontja, hogy a nyugat hanyatlásában a demográfiai zuhanás az egy kulcsfontosságú tényező. És éppenséggel egy család nélküli, de 100 gyerekes ember, Elon Musk volt az egyike, aki hype-olni kezdte a magyar példát, mert ő neki eljuttatták a Orbán Balázsféle ilyen összekötő think tankből azokat a dolgokat, hogy azt hitte, hogy csak Magyarországon van ilyen úgymond családbarát, anyabarát politika, tehát neki fogalma sem volt, mert nem csináltak nagy ügyet a skandináv országok, a Franciaország nem csinált ebből propagandát. Ezek ilyen eladók, salesmenek voltak, akik eladták úgy, mint hogy Magyarország a világ egyedüli, ahol már és akkor azt megcsinálják a demográfiai robbanás. Valójában, ha megnézzük az eredményeket, nulla.
Mínusz. Tessék, mínusz.
Igen, de mégis ez is arra utal, hogy milyen bugyuta valójában.
Igen, de mint ahogy Laki Zoltán is megerősíti, mindig van ezeknek a idézőjelben gondolatoknak a mélyén valami mag. Mondjuk a Németországot vesszük, hát rettentő munkáskész hiány van, vagy volt legalábbis, amíg a német gazdaság nem ment ennyire vissza. És hát Merkel szerintem egy olyan számításból is hívta ezeket az embereket, azt remélte, hogy Szíriából középosztálybeliek, tehát tanultak jönnek, hogy ezeket majd a német gazdaság ipar használni fogja. Részben.
Nem, hogy így gondolkodott.
Így gondolkodott.
Ez leleplező.
Aztán azt mondom, hogy ez részben sikerült. Igen. Részben meg ez nagyon így, nem sikerült.
De így igen. Gondolkodott.
Igen. Tehát az, hogy a születésekkel baj van, az egy valós probléma.
De ezek mind valós problémák, és valamilyen szinten ezek azért reakciók, tehát ugye jön ez az illiberalizmus, ugye a woke ellenesség, meg ez a gender ellenesség, tehát Amerikában valóban a demokraták egy kicsit túlhajtották, én aztán abszolút liberális vagyok, de...
Igen, óvodában tartottak erre, igen.
És még azt sem mondom, hogy hosszú távon ezek rossz dolgok, hogy mi fiatal korban kell ezzel, de túl gyorsan csinálták, tehát ez megint ellenérzés szült Európában is, tehát igen, mindennek van valós alapja, tehát szerintem ez a genderezés is ennek a csónak a része volt, és ugye felfestették ezt a Isten haza család, Szent Hármast, ami tulajdonképpen ez a hazugság volt, mert őket nem ez vezérelte, de ez megint jól hangzik, tehát ez kívülről nézve megint ezeknek a jó szándékú professzoroknak és politológusoknak egy vonzó csomag lehetett.
A maszkulinitás az egy nagyon fontos tényező az új gondolkodásban, legalábbis az új elit gondolkodásban, a Zuckerbergtől a Muskig, a Peter Thielig, függetlenül attól, hogy köztük sok mindenféle nemhez vonzódó ember van, tehát nem csak női nemhez, hanem férfi nemhez, de akkor is azt látták, hogy itt helyére kerül a nő, akinek a konyhában a helye, és a gyereknevelés, és a helyére kerül a férfi, aki tulajdonképpen az elmúlt években a liberális nyomás egyszerűen a nőt azt értékén túlkezelte, a férfi pedig lefokozta, és ez történelmietlen, és az emberi természetes fejlődés ellen való, tehát gyakorlatilag azt gondolták, hogy a fejlődés az csak férfi kézben tud rendesen menni tovább. Ez az egyik. A másik pedig, amit nem mondanak ki Amerikában, hogy érezték, hogy ez a pasas Magyarországon tudja a fehér ember és az európai fehér ember mitoszt emelni, mert az kihalóban van. Amerikának a lelki hátország az a fehér Európa. Az ő narratívájukban Amerika minden eredménye a fehér európai származású keresztény
hát ezért érték Trump szemében azt, hogy a migráció ellenes politikát.
És a migráció elleneség Amerikában tulajdonképpen a színes bőrűekkel szembeni előítéletnek a leképeződése, de ők már úgy vannak nevelve, hogy ezt így nem mondják ki, sőt, találnak színes bőrűeket, sőt, főleg spanyol ajkúakat, akik szintén ugyanezeket a dumákat nyomják, de mindenképpen mind Izraelben, mind Amerikában, a legkülönbözőbb országokban a szélső jobb oldalnak az aggodalma az identitás, fehér európai származású identitás mitosznak a szétrombolása a liberálisok által, és Orbán ennek állt ellen, és ő volt az egyedüli ezek között, aki miniszterelnök volt, aki első ember volt.
Laki Zoltán ezzel kapcsolatban azt írja, agyból olvasom föl két mondat, hogy abszurd helyzet alakult ki Magyarországon, ezek az ide csalt, ugye az MCC-be vagy Danube Institute-ba dolgozó nyugati értelmiségiekkel. A NER médiája és értelmiségi holdudvara tájidegen nyugatról importált kultúrharcot vívott, mert sem a woke culture, sem a cancel culture nem játszott semmilyen szerepet egyébként Európában. Igen. És Magyarországon küzdött az elnyomott fehér férfiak jogaiért, illetve a nálunk szerencsére hírből sem ismert óvodai transvestita meseelőadások ellen.
Igen.
Szóval behozott valamit, amihez semmi közünk nem volt. De miért gondolt, hogy ez itt nagyon meggyőző lesz a magyar populációnak? Mi az, hogy woke culture? Ki tudja azt?
Nem, ez rettetesen túl volt hajszolva, tehát nagyon sok mindent ők összehazudtak, ami nem létezett. Tehát
magát a migráns szót ki ismerte 8 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt?
Ismertük, csak nem volt ilyen rossz töltető.
A parasztasszonyok, akik megszólítottak később, hogy jönnek a migráncsok, meg mit tudom, ezeket a szavak, hát új szavakat találtak ki. Hát ugyanazt csinálták, mint a kommunista rendszerben, békeharc. Ennek 80 évvel korábban nem lehetett értelme, hiszen ezek egymásnak ellentmondó dolgok. Ugyanezt a fajta bolseviki logikát és sikeres politikai marketinget tudták alkalmazni.
Teszem hozzá, ugye ez volt ez a híres könyv, a harmadik birodalom nyelve. Tehát ezt azért nem is a kommunisták találták ki. Nem, ez abszolút működött sajnos, tehát ez nem létező problémákat oldott.
De Amerikában is működött, amikor azt mondta, hogy alternatív igazság. Az elején az amerikaiak nem értették ezt a kifejezést 2015-ben, még nem tudtak, hogy van olyan kifejezés, hogy alternatív igazság, alternatív valóság, mellesleg tényleg a jelek szerint most már abban az irányban, hogy való van, de akkor az alternatív igazság az azt jelenti, hogy hazugság. Érted?
Igen, de és akkor én most hát ezért behoznám Oroszországot is, tehát azért, hogy ez a fajta orbáni politika ennyire meg tudott erősödni, az szerintem az orosz segítségnek is a hatása, meg az orosz politikának a hatása is, tehát akik igazság szerint ennek az alternatív igazságnak a terjesztői voltak, tehát ugye Oroszországnak a célja az elmúlt 10 évben nem az volt, hogy higgyék rá, amit ők mondanak, hanem hogy senki ne higgyen el semmit, és ez megint erősítette szerintem Orbán Viktornak a nemzetközi. És ez tényleg ez az alternatív igazság, én váltanatlanul úgy érzem, hogy egyébként hogy csak egyfajta igazság van, de tényleg a felé haladunk, hogy az ember már tényleg nem tudja, mi az, ami igaz, és nem, és ez megint segítette én szerintem az Orbánékat.
Van még valami, ami ebben a csomagban benne volt. Ez ugye Orbán, most erre ne térünk, hogy milyen okoknál fogva, mert pontos képünk erről nincsen, amikor alárendelte magát Putyin akaratának egy csomó dologban, és kiszolgáltatja, ugye a kiszolgáltatott, vagy a kikerült lehallgatásokból kiderül, hogy milyen alázatossá löttyed derékkal beszéltek ők Putyinnal vagy Lavrovval, tehát nem baráti, nem egyenlő viszony volt ez, hanem a gazda és a szolga viszonya, lássuk be. Szóval, hogy ezt az orosz narratívát, hogy Oroszországot tisztelni és szeretni kell, ami nyomokban, vagy erősebben, ott van a nyugat-európai szélsőjobboldali pártokban, de az amerikai gondolkodásban Laki Zoltán szerint Orbán csempészte be. És ez valamiért nagyon jó jött Trumpéknak, elfogadták, elhitték, és hát látjuk sajnos, hogy a politikájukat az erősen meghatározza. De miért?
Hát szerintem Trumpnál azért ez benne volt Orbán nélkül is. Tehát ugye Trump azért többször megfordult az, korábban is azért már Moszkvában, és szerintem Trump rettetesen felnéz Vladimir Putyinra, mert körülbelül azt a fajta uralmi módszert valósítja, meg a szíve szerint Trump is megvalósítana. Tehát nem egyszer nyilatkozott úgy, hogy milyen könnyű ennek a kiválott Putyinnak a helye és sorsa, mert hogy azt csinál, amit akar. Tehát én ebben vitába szállnék, hogy ez Orbán Viktor csempészte volna bele. Tehát mondom, én úgy érzem, hogy azért Trumpban benne van a Putyin imádat, éppen miatt, hogy egy nagy hatalomnak tartja Oroszországot, ahogy magát is.
Eddig az ez az illiberális internacionáli pontosan ezen a ponton volt billegő. Az egyik oldal, és nem is tudok most országokat mondani, csak politikusokat lehetne emlegetni, az abszolutizálta a győzelem szempontjából a vezért. A másik oldal pedig népi alapon, szerves fejlődésben gondolkodott. Németországban, az AfD-ben nincs vezér elvűség, furcsa módon ugye Hitler után ott nem lehet. Ausztriában sincs. De latin országokban lehet, és az Egyesült Államokban Donald Trump egyszerűen a semmiből, mint Magyar Péter följött, de úgy a semmiből, de majdnem a semmiből, és ő személyes ízlését rátukmálta a naív amerikaiak millióira, a hiszékeny amerikaiak millióira, hogy tényleg. És őnál a legtermészetesebben jön elő, hogy minden vezért, aki vezér, bármilyen beállítottságú, azt ő idealizálja. Ő a Milleyt is vezérnek gondolta, ugyanannyira, mint a Putyint, és lehet, hogy a poros, hogy hívják a belarusz vezért?
A Lukasenka.
Lukasenkát, őt is. Tehát ő neki teljesen mindegy, minden vezért. Az egy külön történet, hogy volt-e anyag, valamilyen kompromittáló anyag oroszok kezében Trumpról, de ma már azt hiszem, hogy ezt már senki se hinné el. De minden esetre valószínűbb inkább az, hogy az ő orosz ország imádat, nem Oroszország, hanem Putyin irányában van egy olyan vonzódás, hogy lám, ezeknek van mindig igazuk.
És még egy dolog, ugye felosztottad két fel az illiberális internacionálit, egy másik felosztást is javaslok, amellett, hogy ez is létezik, a másik pedig az, hogy van a Putyin baráti liberális demokrata és a Putyin ellenes. És ez azért nagyon gyengíti ezt a mozgalmat.
Mert sok sebtől vérzik.
Igen. És ugye nem tudom, lehet-e Nemes Gábor barátomat, aki mindig azt szokta mondani, hogy az illiberális demokráciák, vagy illiberális internacionális soha nem fog rendesen működni, mert amikor egyszerűen nem tud érdekjelentétek nélkül, mert ugye ezek alapvetően nacionalista pártok, és óhatatlanul előbb-utóbb azért egymásnak feszülnek ezek a...
érdekellentétek. Igen. Mert a nacionalizmus még önmagában véve mutatta, hogy a magyar-szlovák barátság kétféle egymás elleni nacionalizmusnak a barátságát is tudja felhozni.
Igen, de amikor ugye előkerül a Benes dekrétum, akkor Orbán Viktor meg hallgat, pedig nem lenne szabad hallgatnia.
Csak hogy lehet, hogy az illiberális internacionáléba belesorolunk olyanokat, akik nem illiberálisok.
Például
az AfD az én olvasatomban és az én ismeretem anyagomban nem illiberális. Az abszolút nem, az egy másik kérdés, hogy a veszélyek vannak a történelmi tudatában, az emlékezet politikájában, de valójában egy liberális gazdaságpolitikát, és semmilyen módon nem támadja magát a társadalom demokratikus szerkezetét. Amiről lehet beszélni, ami közös ezekben, hogy mindegyik neki megy a közmédiának, mert a közmédiát tartják mindenütt ezek az illiberális pártok, akár csak az Orbán, annak idején olyannak, hogy azok csak mutatják, hogy ők középen állnak, de még a BBC-nél is állandóan kapja a BBC a vádakat a legkülönbözőbb oldalakról, hogy ez tulajdonképpen álságos, mert ők mindig baloldaliak igazából.
Hát egyébként majdnem minden illiberális mozgalom, vagy ilyen szélsőjobboldali mozgalom azt mondja, hogy a szólásszabadságért küzd.
Így van.
Mert ők ki vannak szorítva.
És ez így is van. Németországban ez abszolút így van, mi egymás között elmondhatjuk, ha Németországban lennénk, ezt én nem mondhatom el, anélkül, hogy ne ütnének a fejemre, hogy én miket beszélek. Ezek nácik. De őnekik más a nácikról alkotott, tehát nem tudunk mi liberális emberek egy német liberálissal csak udvariasan tudunk beszélni. Amit ott csináltak az én szemem előtt, mint tudósító az AfD-vel, az abszolút kiszorítása volt egy legitim módon megválasztott...
Mert a múlttól való rettegés miatt.
A múlttól való rettegés, a történelmi múlttól való rettegés miatt.
Tehát azért egy pár AfD politikusnak azért nem
volt
idézném
egy pár, de nem találkoztál még antiszemita szocialistával?
De rengeteget találkoztam.
Azért az AfD-hez még tegyük hozzá, hogy az orosz pártiságot, meg az unió ellenességet.
Igen, az unió ellenesség az egy másik dolog, mert az unióban ugyanazt látják, mint amiről papolt az Orbán Viktor. Ez is egy valóban összefogja ezeket a pártokat.
És az AfD-vel, ugye most már teljesen elkalandoztunk, mi jó, drága Viktorunktól, de az AfD-ben én nem vagyok benne biztos, hogy hatalma kerülnének, akkor maradna a demokrácia.
De azt meg kell sajnos a válasz, hogy...
Inkább ne.
Orbán elfogadáshoz egyébként van egy Vance által elmondott szöveg, amiben egyrészt ünnepli a sajtószabadság védelmét, de a legfőbb, amit ő Orbán Viktorban lát, az a nyugati világ megmentésre. Ő a nyugati világ őrbástyája.
A nyugati
szabadság és civilizáció megmentése. Ami, hát hogy mondjam, azért elég furcsán hat egy olyan vezetőtől, aki éllovasa a nyugat egységének a megbontásának, ugye, tehát Amerika ellene fordult Európának, és tulajdonképpen Orbán azért is tetszett nekik, mert Orbán roncsolta Európát, és ezért kellett Putyinnak is, tulajdonképpen ezért tudta megtartani magának Putyint, meg Trumpot is. De ez a nyugat kép, ez viszont olyan párhuzamos valóság szerintem, amiben valóban két buborék néz egymással szembe. Mert más gondolnak Vence-ék a nyugat értékeiről, és más gondolunk például mi itt hárman.
Hát ugye, mert hát az Orbáni kormányzat egy álvalóságot festett azért kifelemenet. Másodszorban én arra nem vagyok meggyőződve, hogy az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy Európa erős legyen. Tehát az is szerintem benne van a pakliban, hogy tehát akár a délszláv válság idején is, tehát az Egyesült Államoknak sokszor nem érdeke egy erős Európa, és lehet, hogy ez az Amerika politika része, hogy pont azokat festik föl Európa megmentőinek, akik azt a fajta egységes Európát megakadályozzák, ami vetítása lett az Egyesült Államoknak.
Nagyon lényeges, amit most fölvetettél, mert összekapcsolódik azzal az új fejleménysorozattal, hogy a nyugat-európai úgynevezett illiberális, vagy úgynevezett szélsőjobboldali pártok számára kimondottan kellemetlenné vált Donald Trump. Iráni háborújától kezdve az egész grönlandos ügy, és ebben már, ha most maradna a magyar vezető, és nem úgy alakult volna a választás, ahogy alakult, akkor a magyar vezetőnek a helye ebben az egész csoportban, az európai részen abszolút megkérdőjelezhető lett volna, hiszen ez a Trumpi, illetve ez a putyini egyértelmű politika, ami Putyin barát és elsősorban most újabban Trump barát, az nem volt megfelelő se franciának, se spanyolnak, se olasznak. Látjuk, hogy korábban még Melonit is ide csoroltuk volna, és minden tekintetben néhány nap alatt most már a pápa elleni Trumpi támadások nyomán aztán végképp Meloni is Amerika ellen fordult. Az, hogy én zurkoltam annak, hogy akár a Trump jöjjön ide, mert én azt akartam, hogy Magyar Péter győzzön, és azt gondoltam, hogy ennél jobb ellenindikátor már nincs is. Amikor itt volt a Vance, Én végigmentem folyamatosan ez alatt a két nap alatt a pesti utcákon, majd az nem jelent semmit. De mindenki átkozódott. És kérdeztem, hogy mi a baj? Mi van itt ilyen lezárás? Hát maga nem tudja, nem mondja, mi van. Hát az a fasz, bocsánat, tehát az a itt van az az amerikai, kicsoda, mondom. Hát az az alelnök, és akkor jönnek emberek, hát nem tudja maga, hát itt van ez az ember, ez a gyilkos. És ilyeneket mondtak. Tehát tulajdonképpen a Vance látogatás még egy lapáttal rátett arra. És egész Nyugat-Európában úgy gondolkodnak Trumpról, Németországban, Ausztriában, Spanyolországban, ahogy az a pesti nép, amelyik a Vance látogatás alatt zúgolódott, hogy lezártak emiatt az ember miatt utcákat, stb. De ez nem lényeges. A lényeges az az, hogy ez az ember Európa szerte népszerűtlen, sőt gyűlölt figura, Magyarországon meg hivatalos narratívába tették, hogy a világ legfantasztikus, a legjobb embere. És olyan ellentmondásokat tudott felszínre hozni, hogy azt mondja a kormány szóvivő, hogy meggondoljuk, hogyha felkérnek bennünket, hogy menjünk-e Irán ügyében segíteni neki katonailag. Hát ez az abszurditások abszurditása, ez az ember, aki
az politikai... Ez a hátulütője, amikor valaki túlságosan meg akar felelni. Igen, ugye?
Így van.
Mert ő nem akart ilyen Trump elleneset mondani, dehogy megyünk mi oda, és ezzel fölvállalni a francia meg a brit álláspontot, ezért ezt a sületlenséget mondta.
Igen, viszont pontosan.
Mindenképpen megemlékeznék arról, hogy a Trump mennyire tart ki Orbán Viktor mellett. Tehát két nappal ezelőtt mondta, hogy barátom volt.
Volt, Orbán Viktor, és azt mondta, hogy jó ember.
Halotti beszélj, hal a barátom
pontosan,
volt.
Igen, jó ember, de barátom volt, és Magyar Péter.
Ja,
és
jó ember lesz.
És én ebben nem igazán vettem részt ebben a kampányban. Tehát megdöbbentő ez a Trumpnak. Ez
jó,
a,
de hát ez maga Donald Trump.
Igen.
De az, hogy az ő holdudvarában és az egész republikánus pártban az a fajta szolgaság, szolgamentalitás érvényesül, ami Magyarországon érvényesült az Orbán köreiben, ez egészen tragikus figyelmeztetés, hogy a világ legdemokratikusabb országaiban is ez a probléma fölvetődhet, és mindaz, ami nálunk nagyon gyorsan lejátszódott, és ami most éppenséggel az orbáni tanulságok levonása zajlik a világban, az rádöbbent mindenkit, hogy itt és most ez egy nagyon hülye játék. Mert aki Orbánt mond, aznak Trumpot kell mondania, és aki illiberális demokráciát mond, annak át kell gondolni, hogy hogy lehet illiberális egy demokrácia, és innentől kezdve most abban a jó érzésben élhetünk egy-két napig, vagy egy-két hétig, vagy egy-két hónapig, hogy a magyar választások igenis óriási hatással vannak az egész nyugati világra, és nem csak azért, mert nagy ügyet csinált belőle a média, hanem mindenkit, Ficótól, Babisig, és a spanyol Vox pártig, és a Le Penig bezárólag gondolkodásra, tűnődésre készített.
Viszont most ünneprontó leszek, én egyetértve, és ugye én is azt mondtam, hogy ez egy világjelenség volt, hogy ez
világesemény.
Világesemény volt, hogy ez csak lelassítja ezt a szerintem rossz trendet, ezt a jobboldali populizmus elősödését. Tehát amíg Európában és a világban valóban komoly gondok vannak, addig én attól tartok, hogy ettől függetlenül 2027-ben a szélsőjobb fog Franciaországban nyerni a választásokon, attól igen, tartok,
mert
hogy
akkor már elfelejtik ezt az
Németországban élet. Még tovább erősödik az AfD és a baloldali szélsőség. Tehát itt alapvető mélyebb, és ahogy mondtad is, hogy Orbán csomagjának is van gyakorlati alapja, sajnos a jobboldali populizmus előretörésének is van alapja, ezek alapvető mély problémák annak is, és hogy én tényleg attól tartok, hogy 2-3 generációként az emberiség meghűl, és a következő katarzisig hajtja a dolgot, hogy utána megint 2-3 generációig normálisan tudjon viselkedni.
Az én generációról ne felejtkezzünk meg, Magyarországon a jó, pozitív, progresszív oldalt képviseli ez a 20 évesek generációja. Ez a generáció ellentétben az előző két generációval nagyon aktív, kétségtelenül ez egy más, de ne felejtjük el, hogy más országokban a protestmozgalmak, ha szok szélső jobboldaliak, azok is megkapják ám az Z-generációnak a támogatását. Ennél fogva nem mondhatjuk azt, hogy az Z-generáció globálisan haladó, hanem adott helyeken az adott szituációkhoz mérten protest, de ha az
a közös jellemző az, hogy aktív, de az, hogy milyen irányban
az
egyén, igen.
Ez fontos.
Van még itt egy érdekes fejlemény, de lehet, hogy ez is a színjáték része, hogy tudnélik az első orosz reakció arra, hogy elvesztették Orbánt, akire már egyébként nem is vesztegetnek különösebb szót, magyar szólítják meg, hogy akkor lehet egy pragmatikus kapcsolat, ezt lefordítjuk normális emberi nyelvre, akkor az, hogy föntadhatjuk-e ezt a, hát nem egészen kiegyensúlyozott kapcsolatunkat, kedves magyar elvtársak, önökkel, hogy megint ott ülünk majd a fején, és hát ajánlat természetesen fog, és Putyin természeténél fogva ez Magyar Péternek. Trump azért megszólalt, és azt mondta ugye, hogy Magyar Péterrel kiválóan fogunk együttműködni, ő egy jó ember. Ezt mondta. Tehát mind a két fél abban reménykedik, hogy a korábbi kapcsolatokat fönntarthatja. Trump azt szeretné, ha magyar valamennyire tovább roncsolna az Európai Uniót, ezt szeretné Putyin is, illetve azt, hogy Magyarország azért ne térjen vissza, nem, soha nem volt ott, ne térjen át egy olyan álláspontra, ami teljesen pro-Ukrajna. Hát, kérdésem nem is az, hogy mit fog csinálni Magyar Péter, hanem az, hogy 16 év ilyen illiberális őrülete, agymosása után lehet-e 180 fokot elfordulni ettől a politikától, ha a magyarokat, a magyar népet nézem, a mentalitásukat, az, hogy mire szoktatták be őket, milyen hülyeségekben, hány millió embert?
Szerintem csak nagyon lassan, tehát az Európai Unió Ukrajna ügyében gyorsabb változásra számít, szerintem éppen miatt a 16 év kondicionálásnak betudhatóan ez tényleg csak lassabban lehet. Tehát már 16 év előtt is voltak különböző előítéletek az ukránokkal, lájott ukrán maffia, STB, tehát van egyfajta ellenérzés a magyar népben Ukrajna és az ukránok irányában, amit ugye elmítettek, de szerintem politikai szinten, tehát ez a 90 milliárdhoz Magyarország hozzá fog járni, ez az Európai Uniós hitelhez, az Európai Uniós tagságot sem fogjuk szerintem blokkolni, és most hála Istennek, hogy beszéltem ukránokkal, akik azt mondták, hogy ők látják, hogy mi a helyzet, tehát ők is ezt próbálják gesztusokkal segíteni, akár a kisebbség ügyében, tehát szerintem meg lesz a 180 fokos fordulat, de lassan, és én abban 100%-ig biztos vagyok, hogy abban az orosz szigában nem fogunk visszatérni, tehát onnan mi is kiszabadultunk, az oroszok elengedték szerintem ezt a dolgot.
Az a válaszom, hogy lehet, és ellentétben, amit te mondasz, nagyon gyorsan lehet. 56 után és 56 előtt egyaránt bebizonyított a magyar nép, hogy nagyon gyorsan tud váltani. Nem megyek be a részletekbe, bárki utána tud nézni.
Hát 56 után nem értem.
89 után is hihetetlen gyorsasággal tudtak váltani, az elit is tud váltani. Ez egy rendkívüli mértékben nem úgy mondanám, hogy opportunista, de pragmatikus nép, és az elmúlt két esztendőben hihetetlenül sokan voltak olyanok, akik tudtak váltani. Lehet látni a magyar újságíró társadalomban nem annak hatására, már előtte, 2018-tól kezdődően olyanok, akik korábban a Fidesz szekerét tolták, őszintén, mindenféle külső kényszer nélkül át tudtak állni. Én a mostani választásban ünneplem a magyar népet, mert úgy változott meg, ahogy én szerettem volna. De ugyanez a magyar nép 2010-ben úgy változott meg, ahogy én nem szerettem volna.
Nem volt alternatívája,
nem volt alternatív. Nem azt akarom mondani, hogy én jó vagyok. Én ezt értem, csak akarom mondani, hogy gyorsan tudott alkalmazkodni, hiszen 2006-ban, mint kés a puha vajban, megválasztotta Gyurcsányt, és ugyanaz a magyar nép néhány hónappal később szinte forradalmi felkelést tudott produkálni. De számtalan eset tudja bizonyítani a magyar történelemből, friss és régi eset, hogy nagyon gyorsak ezek a dolgok. Nagyon gyorsan lezajlanak Venezuelában, hozzászokott ez a nép pillanatok alatt, hogy ugyanazok a vezetői, akik őket nyomorgatták, de mivel most jobb, jobb a propaganda, és olyan emberségesnek mutatkoznak, ugyanolyan emberségességgel tudnak beszélni most, ugyanazok a gyilkosok, akik pár hónappal ezelőtt gyilkoltak, mint ahogy teljesen érthetetlen, hogy milyen emberszabásúan tud beszélni néhány nappal később a magyar külügyminiszter, vagy a Havasi Bertalan, nézzük meg ezeket a videókat, olyanok, mintha emberek lennének. Nem az, hogy váltottak volna, csak olyan emberarcúra veszik a dolgot. Tehát nagyon gyors ám, különösen ebben a technológiailag irányított világban a változási képesség. Ez a véleményem, bocsánat.
De talán arról elfeledkezzünk, hogy azért itt lesz egy ellenérdekelt fél, tehát a Fidesz és a Mi Hazánk más sem fog csinálni, mint keresni fogja jeleit annak, hogy ezek itt tényleg beálltak Ukrajna mellé. Tehát már csak emiatt sem hiszek abban, hogy itt akár a retorikában egy teljesen egyértelmű gyors hordolt lenne.
A Magyar Péter retorikában nem fog szerepelni igazi ukrán barátság, mert ő sohasem mutatta ki, hogy ő igazán ukrán barát.
Meg azért arra is emlékszünk, hogy pont itt a Klubrádióban ő azért a legelső Ukrajnával kapcsolatos nyilatkozata nem volt nyerő, a szabad így fogalmaznom.
Ukrán szempontból.
Igen, és szerintem magyar szempontból. Meg szerintem magyar szempontból sem.
Ez igaz, de a magyar népnek egy jelentős része egyszerűen ugrabugrának tartja ezt a Zelenszkit. Ezt a Zelenszkit nem szereti a képét, a jelek szerint a társadalomnak egy nem csekély hányada. És a Magyar Péter nem az az ember, aki arra fog törekedni, hogy Zelenszkiből jó képet csináljon. De ugyanez a Magyar Péter, aki egy szót nem emelt Izrael mellett, és egyszer volt szó egy gyűlésen a Gaza kapcsán, hogy érződött, hogy ő azért nem teljesen Izrael. Most az első dolgainak egyike, hogy ide hívja az izraeli miniszterelnököt, és az első dolga, hogy azt is bejelenti, hogy csatlakozunk ismét a Nemzetközi Büntetőbírósághoz, mely Nemzetközi Büntetőbíróság egyébként
háborús bűnösen nyilvánította. Mielőtt, hogy ezt visszacsatlakozunk, igen.
Hát ez mutatja azt, hogy ez is egy politikus, ez is tudja idézelbetéve, vagy jó értelemben manipulálni a magyar közvéleményt.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Németh Andrásnak a HVG-től, és köszönöm Zentai Péternek a Klubrádiótól. Hölgyeim és uraim, ez volt a Világ Urai mai adása. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.